Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy meghajthatjuk fejünket előtted, hogy megérinted a mi szívünket, Urunk, még az éneknek szavai, versei által is, mert, Urunk, most is úgy jövünk eléd, amint vagyunk, keresztünkbe kapaszkodva, jövünk eléd, igyekszünk, s látod, hogy mennyi minden még visszahúz, és, Urunk, köszönjük, hogy neked mégis van erőd legyőzni, visszahúzó erőinket, emberi gyengeségeinket, hogy hallhassuk a te igédet. Urunk, oly sokszor magától értetődőnek vesszük az Isten tiszteletet, az ige hirdetését, az ige olvasását, pedig, Urunk, a legdrágább dolog, amikor te elkészíted azt a csendességet, amelybe megszelidített szívünknek hangosságait, s megengeded, Urunk, hogy a te halkszelíd szavadat meghalljuk és befogadjuk. Szeretnénk, Urunk, most is leborulni te előtted, és kérni téged, hogy csak egy szót szólj, Urunk, hogy meggyógyuljon általa a szívünk, a lelkünk, a gondolatunk. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy te, aki jól ismered keresztjeinket, a napokat, amelyek mögöttünk vannak, és a megtett utat eddig, kérünk, Urunk, könyörülj meg rajtunk, és ajándékozz meg bennünket igéddel, üzeneteddel, szent lelkednek jelenlétével, hogy megelevenítse számunkra, ha te szent lelked, a te igédet, hogy az élővé és hatóvá válhasson minnyájunk életébe. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy gondod van ránk, és hogy Jézus Krisztusért nem tulajdonítasz nekünk bűnt, hogyha mindazt, ami az életünkhöz tapad, letettük eléd Jézus Krisztus érdeméért. Köszönjük, Urunk, a szabadságot, a tiszta szív ajándékát. Kérünk, Urunk, hogy növeld a mi hitünket, hogy megláthassuk, hogy mindent neked köszönhetünk, és hogy mindent tőled kell, hogy elfogadjunk, amin valóban megnyugszik a te áldásod. Kérünk, Urunk, így áld meg Isten tiszteletünket, a te igédet, Urunk, s engedd meg, hogy a te jelenlétettől minnyájan áldottakká lehessünk, s ezt az áldást magunkkal vihessük innen a templomból. Jövel Szentlélek, Úristen, szentelj meg bennünket, atyánk, a te neved nagy dicsőségére, Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Istenek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, az apostolok cselekedetei könyvének 12. részében, az első 12 versben, majd a 20-tól a 25-ig terjedő versekben, s a Heidelbergi K.T. kérdés feleletéből a 60. kérdés feleletet. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette, és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarták őt a nép elé vezettetni. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter két bilincsel megkötözve két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. S íme az úrangyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá. Kelj fel gyorsan! Erre lehultak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal, övezd fel magadat, és kösd fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki, vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ekkor kiment és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta, végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt. Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Amikor feleszmélt, elment Mária házához, ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Így sokan, egybe gyűlve imádkoztak. Heródes ellenséges indulattal volt a tírusziak és a szidóniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek hozzá, s miután megnyerték Blastust, a király kamarását, békét kértek, mivel tartományukat a királyéból élelmezték. Egy kitűzött napon Heródes felöltözött királyi ruhába, s a trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott, Isten hangja ez és nem emberé. Az úrangyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el. Az Úr igéje pedig növekedett és terjedt. Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. A 60. kérdésfelelet pedig így hangzik. Mi módon vagy igaz Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által. Bár lelki ismeretem vádol, hogy Isten parancsolatai ellen súlyosan vétkeztem, azokból soha egyet sem tartottam meg, és még mindig hajlamos vagyok minden rosszra. Isten az ő ingyen kegyelméből minden érdemem nélkül nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságosságát és szentségét. Ezért én úgy állhatok Isten elé, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el, és semmi bűnöm nem lett volna, s mintha én tanúsítottam volna azt az engedelmességet is, amelyet Krisztus érettem tanúsított, de csak akkor, ha Krisztus jótéteményeit hívő szívvel elfogadom. Kedves szeretett testvérek, az elmúlt alkalommal hallhattunk arról, hogy a gyülekezet ott Jeruzsálemben milyen csodálatosan tudott növekedni, és egy olyan nagyon rövid időszakot kaptak kegyelemből, amelynek azt a nevet adhatnánk, hogy a béke korszaka. Azonban nagyon jól tudjuk, hogy a mi emberi életünkben sem túl sok adatik a túl pozitív időszakokból, mert hiszen nagyon sokszor vannak felhők az életünk egén, nagyon sokszor vannak próbatételek, akár könnyekig hatóak, és mégis nagyon meg kell, hogy becsüljük azokat az órákat és napokat, amikor az életünknek, családunknak, gyülekezetünknek Isten megadja azt a kegyelmi ajándékot, vagy a mi magyar népünknek, hogy békessége lehet, mert ez kegyelmi állapot. Ez az Isten ajándékozó szeretetének az ajándéka, jelenléte. És már is, amint ez az időszak oly gyorsan elpereg, arról hallunk, kedves testvérek, hogy abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Nyilvánvalóan azokkal, akik nagy befolyással bírtak az első keresztény közösségek életére, lelki növekedésére. Tehát nem véletlen, hogy nagyon sokszor a gonosz felismeri azokat, akik veszélyt jelentenek az ő pusztító munkája szempontjából, mert túlságosan kitartóak az imádságban, mert túlságosan odaszántak a Krisztus követésében, és ilyenkor a sátán szereti azokat a bizonyos egyeseket megtalálni, és azokat kínozni, próbára tenni. Hát kedves testvérek, nem véletlenül tette ezt Heródes Agrippa. A történelem azt jegyzi fel róla, hogy Claudius császár Krisztus után 41-ben nevezte ki őt Jeruzsálem autonóm királyává. Vagyis ez azt jelenti, hogy még római prokurátort sem helyezett fölé, hanem teljesen szabad kezet adott neki, mivel Heródes Agrippa nagy segítségére volt Claudius császárnak, amikor katonáit a császárnak megpróbálta megbékíteni. Tehát a császár is az ő kiszolgáló katonaság között járt közbe, és kedves testvérek, mindenért jár valami fizetség, hát ő ezt kapta, teljes befolyást Jeruzsálem fölött. Hát nem kell bemutatnunk Heródes Agrippát, ő a nagy Heródes királynak az unokája, annak a nagy Heródesnek, aki az Úr Jézus születése idejében uralkodott, akinek a nevéhez fűzhető a napkeleti bölcseknek a látogatása, illetve a gyermekgyilkosságoknak a sokasága. Tehát ebben a családban valahol benne van az ösztönökben a hatalomra való törekvésnek a vágya, és ugyanakkor a hatalom féltésének is a beteg lelki állapota, mert hiszen tudjuk, hogy nagy Heródes király, ha kellett, a gyermekeit, feleségeit, és közvetlen rokonságát is kigyilkolta, hogyha azok akár csak gyanú jelét adták annak, hogy a királyi trónus vonzó lenne a számukra. Hát kedves testvérek, vannak ilyen földi hatalmak, éppen ezért a mi szívünkhöz olyan közel álló, amikor is vigasztaló, amikor Isten azt mondja az ő igéjében, Jézus Krisztus a missziói parancsolatot ezzel kezdi, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez olyan, amikor a nagy kánikulla végeztével jön egy felszabadító zápor eső, és az egész teremtett világ lélegzik egy nagyot, csapadékhoz jut, friss lélegzethez jut, ilyen ez, amikor Isten belép a mi emberi világunkba, és a sok hatalmaskodó kényúrt félretolja, és azt mondja, hogy én vagyok a ti királyotok. Nagyon jól tudjuk, hogy az Úr Jézusnak csodálatos megnevezése a Kűriosz, ami azt jelenti, hogy Úr, mégpedig teljhatalmú Úr, királyoknak királya, uraknak ura. És hogy milyen Úr ő? Hát olyan kedves testvérek, aki nagy csütörtök este bemutatja, hogy mit jelent a legnagyobbnak lenni. Aki nagy akar lenni közöttetek, legyen mindenki szolgája. Körülkötve magát, vette a mosdótálat, vizet töltött bele, s letérdelt a tanítványok lábához, és megmosta a lábukat. Ezzel veszi kezdetét a nagy csütörtök esti passió, hogy Jézus megmutatja, milyen az Isten országa szerint való nagyság. A nagyságot nem lehet megkövetelni. Nem az az igazán jó uralkodó, aki kiköveteli a hatalmat. A földi emberek így szerzik meg, elveszik a hatalmat, átveszik a hatalmat, hogyan szokták mondani. De kedves testvérek, az Isten országában nem így van. Isten a szeretet hatalmával nyűgözi le az emberi szíveket, nem pedig valami haderőnek a fitoktatásával. Az Úr Jézus nagy csütörtök este elmondja, hogy neki olyan teljhatalma van, hogy akár több légiónyi angyalt is kérhetne, hogy siessenek a segítségére, de ő nem ezt a hatalmat akarta gyakorolni, hanem a szeretet túlcsorduló hatalmát, amely életét adja barátaiért, mindenkiért. Kedves testvérek, ott van a legnagyobb hatalom, amikor valaki önzetlenül tud olyan dolgot véghez vinni, amelyhez fogható nincs, amit Krisztus véghez vitt minnyájunkért. Nem kértük. Mi nem is tudtuk, hogy mit kérjünk tőle, mikor ő már a Golgotán mindent megtett azért, hogy nekünk legyen szabadulásunk. Hát ez az a hatalom, kedves testvérek, amely után jó, ha sóvárgunk. Ez az a mindenható hatalom, az Isten végtelen szeretete, ahol én úgy gondolom, hogy józan gondolkodású ember azt mondja, hogy nekem ott a helyem. Nem ideológiákat kell imádni, nem emberek előtt kell leborulni. Sajnos Heródes Agrippa is bele fog esni ebbe a mérhetetlen zsákutcába, amelyben minden önimádó ember beleesik, hogy miközben nőttől nő a hatalma. És kedves testvérek, ez nem az emberi szolidaritáson alapult, nem a testvéri szereteten, nem a vallási tolerancián, hanem azon, hogy a zsidó kedvébe akart járni úgy, hogy a keresztény gyülekezetet gyilkolta, zaklatta, romlását akarta előidézni, s miközben egyre nő az ő hatalma és befolyása, úgy, hogy a gyülekezetet szorongatja, gondolhatjuk, hogy ezt az Isten nézi egy darabig, mert Isten hosszú, tűrő, nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Engedi Isten Heródes Agrippának, hogy átélje Péter szabadulását. De hiába, amikor megjelenik egy ünnepi pillanatban, s a nép elkezdi ajnározni, mert hát ilyen a nép, simulékony, dorombol, ahol hatalmat lát, mindig oda húz, ahol a hatalom erővel megjelenik, mert saját jól felfogott érdekébe gondolkodik az ő életéről és jövendőjéről. Azt mondják, hogy nem ember szava ez, hanem Istené. S Heródes Agrippa odáig jut el, hogy Istenként imádatja magát, és akkor az Isten angyala közbe szól, és egy olyan betegséggel, pusztulással veri meg, hogy gyakorlatilag csúf vége lesz. Arról hallunk, hogy férgek emésztették meg, és így pusztult el. Neki nem volt hatalma. Nagyon jól tudjuk, hogy az Úr Jézus nagypénteken is azt mondja majd Poncius Pilátusnak, hogy ha az én atyám, az én Istenem nem adott volna neked hatalmat, akkor neked nem lenne hatalmad, semmi hatalmad nem lenne. Minden hatalom valahol részesedés az Isten végtelen hatalmasságából. A kérdés az, hogy azt a hatalmat, amit mi megkapunk, kedves testvérek, az életünk fölött, a családunk fölött, a munkahelyünkön, az élet apróbb dolgaiban, azt a hatalmat, ha nagyon pici is, hogyan tudom megélni? Jól tudok-e sáfárkodni vele? Heródes Agrippa nem tudott vele sáfárkodni, önmaga imádatára használta fel. Kedves testvérek, Péter apostol már nagyon sokszor átélte azt, hogy mit jelent az Isten hatalma, s átélte maga Jakab apostol is. Jól tudjuk, hogy Jakab és János az Ebedeus fiai, hát nem mindenkinek van olyan édesanyja, mint amilyen nekik volt. Hát lobbizott a fiaiért. Oda ment az Úr Jézushoz, és azt kérte, hogy hát ha lehetséges, akkor az én fiaim hadd foglaljanak helyet a te jobbodon és a te balodon, amikor eljössz a te országodba. Kedves testvérek, ez a Jakab ott van, amikor Jézus Jairus leányát feltámasztja. Ez a Jakab ott van a megdicsőülés hegyén. Ez a Jakab apostol ott van a Gecsemáné kertjében egy karnyújtásnyira, Péterrel együtt, amikor Jézus imádkozik. Nagyon fontos tanítványa volt ő az Úrnak. Nagyon sok mindent látott és hallott. A korai kereszténységben két nagy központ alakult ki, az egyik Jeruzsálem központtal, ez volt a zsidó keresztényeknek a megtalálási helye, a másik pedig Antiókia volt, a pogány keresztényeknek a gyűjtőhelye, ősgyülekezete. Jeruzsálemiben Jakab apostol volt az, aki vezető szerephez jutott, gyakorlatilag ő mindent be akar tartani, ami a zsidó hagyományokat, körülmetélést, tíz parancsolatot, ószövetségi hagyományokat illette, a pogány kereszténységnek az élén Antiókiába pedig elsősorban Péter apostol lesz majd az, aki az Isten igéjét, Krisztus váltságát hirdetni fogja. És persze Istennek mindig gondja van az övéire. Ezek az apostolok, ezek a tanítványok állandóan vitték az Úr igéjét, nem ültek egy helyen, mindig úton voltak, vitték a Krisztus öröm hírét, számtalan módon tapasztalták meg, hogy Isten tartja őket, óvja őket a két kezével. Jakab apostolt sajnos, arról hallunk, János testvérét karddal kivégeztette Heródes Agrippa. István vértanú után gyakorlatilag, akit fegyver által kegyetlenül meggyilkolnak, az Jakab kard által. És amikor Heródes Agrippa azt látja, hogy ez tetszik a népnek, tetszik a zsidóknak, még jobban ajnározzák az ő királyságát, még jobban támogatják őt, akkor úgy gondolja, megbátorodik. Olyan ez, kedves testvérek, hogy aki bűnben van, a bűn tobzódik, a bűn növekszik. És hogyha nem mondunk neki nemet, ha nem álljuk az útját, ha nem kérjük az Isten segítségét, hogy Uram, segíts, mert belepusztulok. Ez olyan, mint eső után a gyom, hogy nem lehet kiirtani, ha időben nem kapjuk el, elborítja az egész kertet. Így van sokszor az életünk is. Ha nem tudunk kiáltani, Úr Jézus, segíts nekem, hogy ezt a bűnt le tudjam tenni. Kedves testvérek, én végtelenül együtt tudok érezni az alkoholistákkal. Végtelenül, mert az ő bűnük kirakad bűn. Ha akarja, hanem mindenki látja. És vajon a tiéd és az enyém, a miénk, amit sokszor rejtegetünk legbelül, jobb? Egyáltalában nem. Minden bűnt színről színre lát az Isten, és azt is látja, hogy küzdünk-e ellene, vagy azt mondjuk, hogy hát ez nem is bűn. És a gonosz ennek örülve beveszi magát, heted magával a szívünkbe, különösképpen egy úrvacsora osztás után, amikor az ember próbálja kitakarítani a lelkét, a gondolatát, az élete székhelyét, és ha nem kötelezzük el magunkat Jézus Krisztus mellett, akkor újból be fogják lakni még sokkal többen a mi életünket. Nagyon sokszor elgondolkodok azon, kedves testvérek, miért van az, hogy a bűnnek mi nem tudunk nemet mondani? Miért van az, hogy csak Istennek tudunk nemet mondani? Olyan könnyen, hogy nem. Miért van az, hogy a bűnnek, a sátánnak nem tudjuk kimondani azt, hogy Jézus Krisztus nevében mondom, hogy távozz tőlem, mert megbotránkoztatsz engem. Kedves testvérek, még vasárnap sem nyugszik. Ott van a templomokba, ő a leghűségesebb ige hallgató. Ott van az otthonaink csöndjében, nagyon jól tudja, hogy mi lakozik bennünk. Azt is mondhatnám, hogy résen van, pillanatra, napra kész. Merjünk neki nemet mondani, hogy Isten meg tudja tisztítani szíveinket. Mert ahogyan a reformáció is vallotta, egyedül kegyelemből, hitáltal van a ti üdvösségetek, hogy senki se kérkedjék. Ezért, amikor a 60. kérdés felelet arról szól, mi módon vagy igaz az Isten előtt, a felelet azt mondja, egyedül Jézus Krisztusban való igaz hit által. Bár a lelkiismeretem vádol, vagyis soha nincs nyugalma a lelkiismeretemnek. Mert minél inkább lélektől vezérelt emberek vagyunk, kedves testvérek, annál jobban halljuk és látjuk, hogy mennyi minden elválaszt minket Istentől. Annál jobban fel tudjuk térképezni ezt a testi világot, s annál jobban fáj, amikor nem tudunk úgy élni, úgy szeretni, vagy úgy dönteni, hogyan az valóban krisztusi lenne. S mégis, hogyha Jézus Krisztus nevében, mert ebben a névben erő, hatalom van, én le tudok borulni, ki tudom üríteni az én lelkemet, le tudom tenni Isten előtt az én bánatomat, mulasztásomat, azt, amit nem jól tettem, vagy nem jól mondtam, Isten azt Krisztusért megbocsátja, olyan szinten, ahogy hallottuk, az ember szinte már azt mondja, hogy hát túlzás, hogy lehet az Isten ilyen jó? amikor azt mondja, bár lelki ismeretem vádol Isten parancsolatai ellen súlyosan vétkeztem, azokból soha egyet sem tartottam meg, és még mindig hajlamos vagyok minden rosszra. De Isten az ő ingyen kegyelméből minden érdemem nélkül nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságosságát és szentségét. Annyira szíven ütött az apostolok cselekedetei könyvében az a mondat, amely Péter apostolról szól, hogy hogyan éli meg a börtöni létet. Négyszer négy tagból álló katonaság vigyáz rá. 16 katona, harcedzett ember. Ezek 3 óránként váltották egymást a római szokás szerint, hogy mindig friss katonák legyenek azok, akik vigyáznak a rabra, akik őrzik, frissek legyenek, szellemileg, fizikailag. És kedves testvérek, azon az éjszakán, amelyről szó van, 2 katonához van bilincselve Péter apostol, pedig csak egyhez szokták a halálra ítélteket oda bilincselni. Ebből is látszik, hogy mennyire féltek Pétertől, mennyire fontos rab volt a számukra. 2 katonához is oda bilincselték, biztos, ami biztos. Micsoda hatalom, bilincsek, láncok, gyilkosság. Kinek a hatalma ez? Ki ez, aki meg akarja félemlíteni a mi emberi szívünket? Isten nem a félelem istene. Ő nem a félelem lelkét adja, hanem a fiúságét, aki által kiálthatjuk. Abbá, atya! Péter, kedves testvérek, alszik. Alszik a börtönben, úgyhogy oda van bilincselve az ő őreihez, mert nyugodtan fekszem le, és nyugszom, mert te, Uram, velem vagy. 4. Zsoltárban olvashatjuk Istennek bíztatását, akinek a lelke, az élete, az egész valója az Isten kezébe van, aki kegyelmi állapotban van Jézus Krisztusban. Kedves testvérek, az nem nyugtatószereket szed, nem kábítószereket, nem kedélyjavítókat. Azt olvassuk, hogy alszik. De nagy dolog. Pedig másnap ki akarják végeztetni. Ott van élet és halál mesdjéjén. Ott van az apostol azon a vártán, hogy Uram, mi lesz? Miközben a világi hatalom arra készül, hogy pusztítson, hogy öljön, az Isten hatalmát megélő és lekérő gyülekezet ott Jeruzsálemben imádkozik, mert nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Gondolunk erre, kedves testvérek, hogy micsoda hatalmat ad az Isten azoknak hit által, s ahogy a maga K.T. is mondja, igaz hit által, csodálatos erő, csodálatos hatalom, az imádság, hogyha tudunk vele élni. A gyülekezet imádságos szívvel készül, és melyiket támogatja az Úr, melyik hatalmat? Egyértelmű, hogy mindig azt a hatalmat támogatja Isten, azt a törekvést, amely az Isten országa erőit kéri, szomjazza, óhajtja, gyengeségébe, erőtlenségébe, félelmébe. És az Úr elküldi az ő angyalát, s hiába az a sok bilincs, hiába az a sok katona, hiába az a vaskapu, hiába Heródes Agrippa egyeduralma, Isten kiszabadítja az ő szolgáját, mert neki adatott minden hatalom menjen és földön. Egy kérdés marad, hisszük-e ezt? Hisszük-e a mindennapi életünkben, hogy Istennek van hatalma? Lehet, hogy az orvos azt mondja, hogy menthetetlen. Lehet, hogy azt mondja, hogy nagyon súlyos műtét vár az emberre. Lehet, hogy kapunk diagnózisokat. Lehet, hogy kapunk olyan élethelyzeteket, amelyekbe össze is roppanhatnánk. Kedves testvérek, csak egyet tehetünk. Hitet vallani, imádkozni. Istennek van hatalma. Hát ha arra van hatalma, hogy megbocsássa a mi bűneinket, nyomorúságainkat, nem azért adja nekünk Krisztusért a tiszta szív ajándékát, hogy aztán a gonosz tovább nyomorgasson bennünket. Kedves testvérek, imádkozni. Ez lehetne ennek a mostani nyári időszaknak is egy igen nagy küldetése számunkra. Imádkozni gyülekezetként, családokként, egyéni életünkben, mert oly sok mindenért kéne imádkozni, oly sok a fogoly, kedves testvérek. Mert az emberek leginkább körülményeiknek a fogjai, a keresztény ember pedig Krisztus fogja, s ahogyan Pál mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Egyedül neki van hatalma betölteni bennünket, a gyász idején azzal az erővel, hogy el tudjuk hordozni az elhordozhatatlant. Neki van ereje vágyat adni a szívünkbe a gyógyulásra, ha a betegséget hordozzuk testünkben. Istennek van kegyelmi ereje ahhoz, hogy jövendőt láttasson velünk ott, ahol sötét minden, mert Istennek van hatalma. És hiába vannak nagy urak, hiába vannak rendszerek, bemutatta már a történelem nem egyszer, hogy mit jelent, amikor királyságok, hegemóniák, birodalmak omlanak össze. Soha nem felejtem, annak idején még gimnazistaként debreceni kollégiumból többen is mentünk Szabó Dániellel együtt, annó akkor még az első missziói konferenciára, Hollandiába, Utrechtbe, ahol annak idején a magyarok első ízben utazhattak ki ilyen alkalomra. És hát csodálatos dolog volt, amikor az utolsó éjszakát, megjegyzem, szilveszter éjszakáját azzal töltöttük el, hogy mi imádkoztunk és könyörögtünk azért, hogy Isten az ő rendszer változtató kegyelmét mutassa meg és törje össze azokat az igákat, amelyeket emberekre, családokra, országokra helyeztek. És kedves testvérek, az azt követő esztendőben megkezdődött a változásnak. Nagyon lassú folyamata. Nagyon sokan voltunk, egy egész éjszaka imádkoztunk. Félre ne értsék, nem mi miattunk kezdődött el a változás, hanem azért, mert az Isten szent lelke kedvelte azt a könyörgést, amit mi az Isten trónusa elé vittünk. Ezért bátran mehetünk oda a kegyelem királyi széke elé, mert Krisztus utat nyitott nekünk. Ne törjünk össze, bármi is legyen az életünkben, hanem emeljük fel tekintetünket, mert Isten nekünk kincset ad Jézus Krisztusban, hitáltal, szentséget, megigazítottságot, és ami még fontosabb, az imádság hatalmas erejét, hogy kitámogatja még ezt az ima hadjáratunkat maga a Szentlélek, jön az ige is mondja, szüntelenül fohászkodik érettünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Kedves testvérek, sok hatalmat látunk, nagyon sokszor meg is tapasztaljuk, hogy a hatalom elnyomja az embert, nagyon sokszor mi saját életünkbe, lelkünkbe sem tudunk igazán szabaddá válni, pedig Isten elkészítette a szabadság kegyelmi ajándékát Jézus Krisztusban. Nyári időszakban sokak remélik a nyári szabad időtől, azt, hogy majd gondjaiktól is szabadulnak, kicsikét szabadabbak lesznek, fellélegeznek. Van egy rossz hírem, a lélekre nem jó egyedül önmaga csupán a szabadság, mert ahhoz, hogy az Isten embere békességre jusson, az be kell menni az Isten nyugodalmába. Ez pedig csak lélek által lehetséges, és az Isten megelevenítő, újjáformáló igéje által. Isten áldjon meg bennünket, mint ahogyan megáldotta a Jakabot is, áldott szolgálatokkal, vértanú halállal, ahogyan megáldotta Péter apostolt a bizonyosságok fellegeivel, megáldotta az úrangyala vezetésével, a nyitott kapuval, el sem akarta hinni Péter, igen, sokszor minket is így vezet az Úr. Egy emberi számítás szerint erre semmi lehetőségünk nem lett volna, és egyszer csak megnyílik az a kapu, és egyszer csak fény árad az életünkbe. Könyörögjünk ezért a fényességért, hogy ez így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, boldog a mi szívünk, Urunk, minden emberi nyomorúságunk, levertségünk ellenére ismert, Urunk, megvalljuk előtted, hogy a körülmények igen nagy hatalommal bírnak a mi minden napjaink fölött, s oly sokszor kedvetlenek vagyunk, oly sokszor nem találjuk a megfelelő szavakat, mert Urunk, oly sok a fájdalom, ami körülvesz bennünket. De Urunk, te mindent megadsz nekünk ahhoz, hogy hálaadó életet élhessünk, hiszen van üdvösségünk Krisztusban, hiszen adtál nekünk szabad utat a kegyelem királyi trónusához, s köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy az Úr Jézus Krisztusban nem akarsz emlékezni többé bűneinkre, amelyeket letettünk eléd az Úr Jézus nevében. Senkiben nincs ilyen szeretet, Urunk. Oly sokszor keressük, hogy hát ha majd a másik ember, hát ha majd egy másik hely, egy másik környezet majd megoldást ad nekünk. Urunk, mehetünk emberektől emberekig, amíg el nem jutunk hozzád, és meg nem tapasztaljuk a te hatalmadat, addig, Urunk, csak a szeretet koldusai vagyunk, mert csak cseppeket kapunk a szeretet tengeréhez képest, Urunk, amivel te tudod az életünket elárasztani. Engedd meg, hogy túlcsorduló lehessen életünkben az a békesség, amely, Urunk, te belőled árad. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te azt mondtad, hogy békességet adok nektek, az én békességemet adom ti nektek. Segíts nekünk, Urunk, hogy ezt át is tudjuk venni tőled. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, s engedd meg, hogy ne magunknak tulajdonítsunk dolgokat. Adj nekünk alázatot, az alászállás kegyelmét. Adj nekünk belátást, Urunk, hogy mennyire törcserépedény a mi életünk, s hogy a te hatalmad az, amely tud adni nekünk bölcsességet, fizikumot, ügyességet, rátermettséget, meglátást, Urunk, hiszen minden a te kegyelmed eszköze. Köszönjük, Urunk, hogy te hordozol bennünket, erő fölötti útjainkon is, s bár sokszor akkor is azt látjuk, hogy egyedül vagyunk és magunkra maradtunk, pedig, Urunk, karjaidra emelsz bennünket és vigasztalsz, ha hitáltal rá tudunk figyelni. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy a mi életeinkben is nyisd meg a vaskapukat. Engedd meg, Urunk, hogy leoldódhassanak rólunk végre azok a bilincsek, amelyek csörögnek utánunk, bárhova megyünk, amelyek visszafognak minket az örömben, a hálaadásban és a nyugodt életben. Kérünk, Úr Jézus, hogy légy a betegekkel, vigasztald meg a gyászban összetört szíveket, legyél, Urunk, családjainkkal, gyermekekkel, unokákkal, őrizd meg őket a nyári szünidőben, áld meg, Urunk, mindazokat, akik imádságban te hozzád kiáltanak. Urunk, bizonyítsd meg a te szeretetedet, hatalmadat, hogy hitben erősödhessenek. Áld meg, Urunk, gyülekezetünket, és szerte a világban mindenütt a keresztény testvéreket. Adj nekik erőt, Urunk, hogy azt a hatalmat, amely Krisztusnak adatott, hitáltal tudjuk hordozni, megélni és kérni ebbe a földi valóságba. Az Úr Jézus nevében kérünk, édesatyánk, áldj meg bennünket, hogy áldássá lehessünk ott, ahova küldesz minket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.